Jó. Üdvözlöm a helyszínen lévő résztvevőket és a online követőket, tovább azokat, akik a HTL-nek ezen előadását YouTube-on keresztül az archívumon tekintik meg. Megmutatnám mai előadónkat, aki adatbányász a témakörrel foglalkozik, és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem a távközlés és média informatika tanszékének oktatója. És egyben a téma gyakorló szakembere, aki nem csak tanítja, hanem csinálja is ezeket a műveleteket. Az előadás diáit is megtalálhatjátok a hpl.hu honlapon, illetve lesz ott egy hangfelvétel is. Továbbá a YouTube-ról ennek az előadásnak egy kicsit vágott verzióját is, egy kisebb tömörítésben le tudjátok majd tölteni, mondjuk 2 nap múlva. Elnézést, hogy itt föltartottam a tisztelt társaságot ezzel a rövid bemutatással. Átadom a szót előadóknak, Gáspár Csabának.
Köszöntök minden helyszínen lévő, távol lévő, köszönöm szépen a felvezetőt, és az én kérem, hogy arról beszéljek ma, hogy az a szakma, amit én művelek, amit ma 2020-ban leginkább data science-nek szeretnek hívni, az mit jelent, miért azt jelenti, amit jelent, miért van az, hogyha nézzünk egy hívoldalat, akkor nem valószínűséggel fogjuk a témába vágó cikket látni egy hétköznapi újságban is. Milyen emögött látható oldalak, és aztán ennek néhány következményével foglalkoznék. Ami annyit jelent ebben, hogy kicsit körüljárjuk azt, hogy mondjuk Budapest ebből a szempontból hogyan szerepel, egyáltalán azok, amit most már szeretünk műalanynak hívni, ennek ilyen természete van, ha ennek ilyen természete van, és ezt megértjük, akkor ilyen történelmi változatokkal érdemes eljátszani fejben, hogy kicsit könnyebben értelmezzük azt a hétköznapi információ áramlatot, ami ebben a témával a szemünkkel érkezik. Akkor vágjuk is bele, és úgy kezdődik a gondolat, ami itt a szavaknak a bűvületébe jön. Tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg kulcsszóval ebben a témában, amivel dobálódunk, ami kifejezetten nem úgy kulcsszavak. Tehát ez azt jelenti, hogy én, amikor az én világomban sok évvel ezelőtt 24 éve bejöttem, hogy az emberek a szavaknak egy jelentős részét nekünk a tanszerben olvashattuk, miközben ezek ilyen óriási bátörökként megjelentek az elmúlt néhány évben. Milyen szavakról van szó? Egyik ilyen kulcsszó, ami már különben a hétköznapi életben inkább kifogott mostanában, az a business intelligence, az üzleti intelligencia. Ez egy nagyon furcsa szó, ez egy kicsit félre van magyarra fordítva, sokkal tisztesebb volna a 90-es években egy üzleti hírszerzésnek fordítani, csak a 90-es években nem volt egy menő része. De nagyon jó, ez intelligens lesz. Ez azt jelenti, hogy a magyar szakma, a magyar az első cégeket, ahogyan elvették, és Magyarországon az adatelemzés egyből az intelligens dolog volt. Ez ilyen szempontból megelőzik a korunkat jó sok évvel. Ma már azt, hogy már ezt könnyen leírjuk az angol irodalomba is, Magyarországon valahogy négy használat miatt hamarabb jelent meg. Nagyon röviden, és nem kifejezetten nem a definíciós, sőt, főleg nem az akadémiai definíciós megközelítésről, üzleti intelligenciáról akkor beszélünk, amikor tipikusan felsővezetői döntések meghozatalához egy másodlagos módon használjuk az adatokat, nem teljesen arra, amire előttünk fölvettük, hanem valami másodlagos kihasználást kérünk. A legtipikusabb példát a Tesco-nál szeretném elmondani. A Tesco nyilvánvalóan logolja, hogy mit vásároltunk, ugye ez kötelező is nekünk Magyarországon, a pénztárgépben. Van mondjuk sok embernek Tesco kártyája, ezt az összerakja. És egyszer csak a Tesco-nak van egy olyan szolgáltatás, azt a Tesco.com-on fogjuk megtalálni, egy startup cége, ami eladja ezeket az adatokat. Tehát egy mosókre az állott, megnézhetem, hogy az aliára mosókolomat, melyik nap, milyen forró emberek, mennyi forintért, a hold milyen magasságából vásárolták. Ez fura, amit előbb-utóbb is meg tudnám ezt rendelni, de nem lehet a konkurens mosókolnak az adatait is. Meg tudom nézni, hogy a másik cég milyen állat, milyen pozícióban, hogyan adja a dolgot, ez egy olyan másodlagos piacon minden héten nyomtottak forgalmazott energiatartat nélkül nem is tudja, mi történik a piacon. Itt azon szinte napi idő feedbacket kap. Nem ebből jön a tempó, de azért nem szoktam ezt a példát hozni, mert nem ezért alakították a tempót, hogy én azon szerint, hogy meg egy második börtön elteken húzni. Valami ilyesmi üzlet intelligencia. Amikor én csatlakoztam be a területre, akkor nagyon menő szó volt az urbányákat. Ma már ezt a szót nem használni, főleg magyarul nem. Én figyelem az adványákat, szót, amit bejönnek az internetnek a populai e-mail. Ez ma már azt jelenti, hogy százalékes játékokkal a kódjából a jövő havi új pályáknak a gépét, hogy amit kapjunk, hogy ezt jelenterek. És régen is gondolt el, ha elmentem egy társaságba, egy önkartottam, hogy Csaba vagyok adatványát, akkor már mutattam Gernyát, hogy itt van Csaba az adatvalát, ami ugye nem nagy különbség, de azért egy közkörülés bűnözői tevékenység adatvalásnak lenni, ezt elfelejtettük. Valamilyen módon összefüggéseket keresünk 20 évvel ezelőtt az adatokban. Általában ez gépi tanulással tettük, ez néhány éve újra elkezdett előjönni ez a dolog. Egyszerűen arról van szó, hogy az a fajta módszer, hogy hogyan tudunk összefüggéseket szeretni az adatból, még vissza fog jönni. Ez egy pár évünk, és ezt gépi tanulással algoritmusokkal csináljuk, még akkor is lehet, hogy az algoritmusok a döntő többsége az veszteltesen üres, tehát hogy ahhoz képest, hogy most van ennek felhasználása, sokkal korábban jött létre. Valami különbség azért van. És akkor az aktuális 2020-as bűszó az most a mesterséges intelligencia, ami ebben az értelemben egy kicsit kurándoztak elő az újságírók, mert mindenkinek egy Asimov megfelelő rész és a robotika és stb. Ötletében, de ahogy Zabár olvassa a híreket, mégsem feltétlenül lehetően vele szemben. Van egy technológiai különbség, ami tényleg az elmúlt néhány évhez kapcsolódik, ez a deep learningnek hívják, erről is volt talán még egy-két fogok mondani, erről is sokat olvashatunk. Ezek is régi eljárások, amiket végre lehet tudni mutatni, mert van hozzá a kapacitása. És hát a nem további a hétköznapi ember számára legkönnyebben eladható történetek a különböző autó. Tehát az egész evolúció szempontjából az önvezető autóval van nagyon-nagyon egyszerű ígéret, amit bárki meg tud érteni, nem kell nagyon bonyolult elvon dolgokat hozni. Ez biztos, hogy itt egy mesterséges intelligencia lesz, mert mindenne más, egy autó helyettel vezet. És ez a vízió, ez a csodálatos elképzelés, hogy ez valami nagyon trendi és menő dolog lesz, ez visszahat az egészre. Visszahat az előző szavakra, és valaki ezt mondja, én elmondom, hogy data science-tel foglalkozom, kicsit az én számára mélyen közvén értelemben, hogy hozzáadom elmélyé az önvezető autóról, akkor te biztosége nekem is foglalkozom. Miért fontos, hogy ezekkel a szavakkal a kicsit tudálni? Azért, mert lényegében azzal, hogy ez a hétköznap nem a veszélyjelet, lényegében elmondották az összes definíciónkat. Én honnan tudom, hogy ezt végignéztem, én elég régóta, talán most vasárnap volt 11 éves a blogunk, de az is egy 12. Látod vissza, hogy mit gondoltam a jövőről. Tehát nem emlékeim magam, hogy mit gondolok, hogy mi lesz a szakmánkban, hanem elég a minden év végén. Ez egyszerűen rossz előjelző vagyok abból a szempontból, hogy mi látható a szakmánkban, az látszik. De itt elég jól lehet látni azt az ívet, ahogy ez nem változott. Ez eleinte, 2000-es évek elején az üzleti intelligencia és adatbányának a területe, az IT-nak egy kicsi keréke volt. Én megmondom őszintén, hogy eldöntöttem, hogy ezzel fogok foglalkozni, megvan még a pályamembe felétlen az érveket. Az egyik érv az az volt, hogy ez egy olyan terület, amit kevesen csinálnak Magyarországon az a világon. Én tudtam, hogy nem vagyok egy rossz képességű ember, szemlődök a top 10, mert a top 10-nek a alapból egyedében vagyok. Ha egy olyan helyen, ahol kevesen vannak, akkor van esélyem, hogy életetek a legokosan. Ez volt a tervem, amikor én ezt választottam, és hát nagyon kevesen voltunk, amikor tényleg ezzel én elkezdtem dolgozni, ez könnyen meg tudtam valósítani. Ebben a világban a gyártók oldaláról volt összég, aki ennek a szoftveres piacát uralta. Ebből a szerintemekből egy elég sok ismerős lett, ez vából az övékről IBM és Microsoft kezében voltak az a szoftverek, vagy ők megrendezték, hogy bevásároltak. Ez a Search Institute, ez nem a csak régi társaság, ez egy külön szoftver cég, egy elég nagy szoftver cég, a világban egy olyan szoftver cég, ami magánkézben van, alapító 3 PHD-s idős úr kezében, amit dolgoznak is fel. Ők nagyon fiatalon ezen a piacon vannak, tehát a mesterséges intelligenciás, üzleti intelligenciás világban ők egy alap szoftver, miközben senki más nem hallott. uralták végeképpen a piacnak a eladásnak 80%-át, és 10 évvel ezelőtt, halálnyugodtan, nem 13 évvel, 10 évvel ezelőtt is határozottan állítottam egyetemi órákon, hogyha ezeknek a technológiákat megtanuljuk, nem is kell megtanulni egy informatikusnak programozni, minden az adatbányának a feladatot meg kell tudni oldani egy agarikus környezetre. Nyilván, ha valaki elérni akar kerülni agarikus írni, az nem megy ezekbe, de az üzleti életben nem lesz szükség másra. Hát ez egy óriási tévedés. Most még nagyon sok embert oktatok az egyetemen és az egyetemen kívül is, már túl sokat, az a szempontból az önöre terhelés, és egyet szokták ezt, amit csak pártanak és elmenem, amit itt az embereket, van egy visszalépés, majd látni fogjuk, hogy miért van így. A változás nem is a visszatlánkból érkezett, hanem 2007 környékén a Google irányából, amikor levetett technológiát, amit már nem használ, akkor van egy ilyen juttatásra a mérnökeiknek, hogy akkor publikálhatják, hogy mi volt ez, amit már nem használnak. És ők leírták, hogy egy Netflix nevező technikával tudtak nagyon sok adatot feldolgozni régen, elolvasta egy indiai srác, és járatra lefoglalom ezt az alapötletet. A kisfiának, a kislányának a sárga elefántjáról elvette a technológiát magunknak, és a sárga elefánt technológia, és ütette az ebben, hogy milyen vigyétek. Ez egy nagyon-nagyon primitív és egyszerű kód volt, körülbelül ötletet vele jól, ami számoltak meg szavakat. Az volt az előtte, hogy kétkörnyi adatok voltak, akkor maximum kétkörnyi gép kellett hozzá, és ezt nagyon skálázó olvasni csinálta. Ez azt jelenti, hogy nekünk a 2010-es évek végén a konferenciánkban néha bejött egy srác, és azt mondta, hogy én adott technológiával dolgozok, mert rengeteg adatom van, ezért én big datával dolgozok, hogy a big datának jelentősége, és mindig ő volt a menő. És itt mindenki tört, hogy mindenki big datával akar foglalkozni, és azt történt, hogy nem azt történt, hogy mindenki elkezdett adott technológiával dolgozni, mert ez is volt egy időben azt hittünk, hanem azt történt, hogy a big datatót azt a újságírók elhitték. Tehát a data mining-val szemben, ami egy nagyon mindikus dolog, és sok sorokat elmenni, hogy miről van szó, minden országban, ahol a big-nek saját felelet van, amely megmondta, ott a big data az még különösen definíció nélkül beírható egy cégre. És itt volt egy óriási robbanás 2014 környékén, ahol az összes konferencián mindenki talált, és azt mondta, hogy nem feltétlenül tudományos konferenciákra kell gondolni, hanem üzleti konferenciákra. Bárhol ilyen témákat, hogy Magyarországon beszélgetünk emberekkel, tehát a tudományos és üzleti konferenciákat jelentett, kiálltak emberek és közölték, hogy big datával foglalkoznak, majd elmondták ugyanazt, amit tavaly is elmondtak majdnem, és semmiféle technológiai változás nem hoztak létre. Tehát egy olyan szóhasználó változást hozott el, hogy elkezdett minden bizdata lenni a népszakmánkban. Innentől elérhetettük azt, hogy ezek a név változtatások, ezeket már nem is a szakmán belülről jön, hanem a több hangulatból, vagy az újságú névvilágból. Mondok egy példát, 14-ben voltam a HVG bizdata konferenciáján előadó, és megnéztem előtte a HVG-nek a fajtizmákat. Előtte lévő 10 évben találtam 26 cikket, ami bárhogyan valahogy a népszakmánkhoz kapcsolódott. Stb. Abban az évben az első 10 hónapban csak 27 olyan cikk volt a HVG-ben, amiben ő maguk írták rá, hogy a hívgatás cikk. Ez egy zakságrendi különbség. 2015-ben nem tudunk emlékezni, az volt az évvégi mondás, hogy három dolog fontos a világban, a hívgata, a mobil telefon, az okos telefonvonal és a 3-4 mondható. És azt mondták, hogy ez a teremt. És hát ebből én a hívgatás dolgokat szeretnék mesélni. És utána egy hatalmas robbanás történt. Mutatom a robbanásnak az egyéb hatásait. Eleinte, mondom, ez egy technológiai dolog volt, magyarabban dolgozunk föl kritikusan ezzel a elosztott felszámítási kapacitással. Ez egy magyar legenda lett, hogy ez olcsó. Ez egy nagyon érdekes dolog, én nagyon-nagyon sok helyen láttam. Nagyon sok meeting volt olyan, amikor mondta nekem azt a fogadó, hogy úgy hallottam, hogy ez olcsó lett. Igen, de akkor benne sétellel volt egy olcsó, egy terabájt hatatta nekik a olcsó. Igen, ám lehet, miközben ő már nagyon régóta használta az orosz felfogadási kezelőjét, ő már pártalan életet kezel, és az ígéretben csak 10 millió pár volt. Ő meg azt hiszem, hogy kimegyek a csökkenni az edény minden díja. Tipikusan, én még vissza lehet vezetni, hogy melyik magyarországi nagyvállalat a példesei kezdték el ezt a mesét mondani, és ez teljesen lokális magyar történet. Tehát egy olcsó platform, ez egész világban nem bánik olcsó platformnak, mint Magyarországon. 2012 írunk, összejöttek az első cégek, akik biztatás technológiát árultak, és azt mondták, hogy ugyanúgy a biztatás szállták cégek, és csináltak egy ilyen biztatás rendképet. Technológiák vannak rajta néhány cég, talán még ott Borékül is, amely egyik van felültel a hajóra és így tovább. Ez a 12-es már akart, hogy kiadtak egy újat, 13, 14, 15, 16, 14, 18, 10. Utas még nincs, a koronavírus utlás, itt a vállal generáló és mágiát megtörte. Így néz ki most a vizsgata, ezek a cégek kinyitották 19-re azt, hogy valakinek a pénzét költik arra, hogy ők ilyen technológiát fejlesztenek. Ezekből a cégekből azért a vizsgata platform, mert nem nagyon sok hoznék pozitív pénzt. Hát azért hozzá kell tegyen, hogy rengeteg pénzt költenek, de azért még nem minden idő jön ki, nagyon sok. Amiről megvan előre, és ezt még én magam találtam, nem hogy az előadó látnánk, hogy mi van az a lémat. Egyik cégre lána mutatva a mail, ez azért van kiemelve, mert ez a mi kapcsolatunk, ez a cég ehhez nagy világhoz. Az arról szól, hogy itt a műegyetemen benne ül az egyik kollégám, ma keresünk egy önálló labor témát az egyik hallgatónak, és volt egy problémánk az egyik adatbányát, aki open-source software-rel, hogy volt egy hibája, és gondoltuk, hogy javítsuk ki, és mivel mi kitöltött az órásra jövőre, eszünkbe jutott, hogy hallottunk erről a hazug nevezetű technológiával, ezzel a kis sárga leszámmal, és azt mondtuk a hallgatónak, hogy mi lenne, ha ezt megpróbálnál összeintegrálni, amikor a másik open-source tudtad, és hát azt lehet, hogy érte, hogy egyszer csak gyakorló, hogy a startup művelet Magyarországon lehet egy startup úgy érzem, hogy nem kellünk négyen, azt mondjuk, hogy mától kezdve a startup úgy írtuk a négy-egy kártyára megfelelő randokat. Tehát pénzünk nem volt hozzá, de gyakorlatilag egy startup úgy, ami teljesen véletlenül mindent mondja valaki például, hogy az egy tudatos volt, nem úgy is, hogy azt tettük észre, hogy a technológia, amit kidolgoztunk, hanem van valami nemzetközi értéke. És ennek az lett a vége, hogy a Mitekóniák az adóknak hívták, és az adó cége fölvásárolt a most már 6 éve az a témájnál, és Magyarországra hozta, hoztam a székhelyű adatelemző cég, és Magyarországra hozta a hízat a fejlesztésével. Az én csapatomból egy jelentős átülés volt oda, és nagyon sokáig ott dolgoztak, az idén februárig egy hivatába ült a Boston Intékei Rapidmine-en magyar kirendelségnek a négy csapatot, most már annyira nagy volt innen, hogy jó ütemben februárban tudunk költöztünk, hát ez nem volt a legjobb ötlet, most is kell az, hogy Rapidmine-nek az új politika szerint következő három évre senkinek nem kell menni az igazába. De ez még februárban nagyon ötlet volt, hogy külön irodákat teszünk. A technológiai történet robbanás után az új világban ez egy körülbelül annyit jelent, hogy valami nagyon izgalmas, nagyon effektív dolgokat csinálni korozottal. Ezt jelentette a vizsgálata. Tehát mindenki, akinek volt egy évkézláb nagyobb eszele, az valahogyan, valami izgalmas dolgokat szólt mondjuk mezőgazdasági adatoknak az előrejelzéséről, akkor pillanatok alatt a weboldalán vizsgálataként fogalmazta meg az ő identitását. Ugye a robbanás látszik, hogy 14-15-ben is van futatérünk. Tehát ez a történet, ez egy változpont volt, ennek van valamekkora folytatása. Az egyik folytatása az, hogy a vizsgálató is elkezdett eserülni. Ez már más értelemben most ezt a mesterséges intelligencia szó jött elő. Ha megnézzük, hogy mely cégeket írják mesterséges intelligencia cégnek, akkor pontosan kell azokat, amiket két-három évvel vizsgálatásoknak. Amúgy nem technológiai értelemben nézünk. És a magyar újságírói szakma, meg a nemzetközi újságírói szakma is ezt a váltást lényegében úgy állította le, hogy ezzel nem volt különösebb gond. Egy kicsit kis gömbölt jellegre van a dolognak, tehát mindig azért hozzáadhatunk egy olyan dolgot, ami technológiai eredeti máshova mögben. Mesterséges intelligencia 2000 utas szavában a képfeldolgozás az már benne van ebben a világban. Miközben a vizsgálatában még nem volt. Ez eléggé fontos, hogy kis gömbölt jellege van, mindegyik adatokról szól. A mesterséges intelligencia, ugye eredetileg már ő a legrégebb érdekül a szavak közül, amiket eddig elmondtam, tehát ez az összenségekben már létező kutatási nyelv volt, és akkor így jön egy fontos gondolat, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években a mesterséges intelligencia egy másfajta megközelítés volt. készítünk egy új világot, amiben a tudás az embertől valahogy az ember szándékának megfelelően át fogjuk tölteni. Nagyon sok ilyen valahol szabályra épülő ilyen szakértői rendszert próbáltak építeni, ezek nem szeretnek működni. És a gépi tanulás 80-90-es évekkor a következőt mondta, hogy nem baj, ha nem tudod elmondani, hogy mi alapján döntesz, adjál nekem nagyon sok példaadatot, majd akkor én megtanulom az összefüggést. És a 2020-as években viszont annyi adat, hogy egy normál, nagyobb vállalatnál is már annyi adat van, hogy itt érdemes azt a technológiát, ami nagyon régi, megkezdeni ezt a rengeteg adattal, és lényegében ezeknek a mai napnak ez a hurálatkézusra ebben a világban, hogy ez a felfújódó körülbelül, az akkor kezdeni. Tehát egy mesterséges intelligenci algoritmus 2020-ban tipikusan adattal kezdeni. És az az, ami elég sok szereplőnek van, és ezért is van ez az adat az új oldalról való, mert tudjuk mire használni. Az a feladatunk, hogy ezt valamilyen töltsük be egy mesterséges intelligenciás sorokba, ami majd valamilyen folyamatot meg fogja javítani. Itt megint van egy ilyen fontos dolog, hogy megint csak a újságírók miatt van egy ilyen alapú optimizmusunk, hogy ez egy sokkal jobb döntés lesz, mint a régi. Ez megmondani, hogy olyan olcsóbb lesz a vita, hanem egy lágább orvos szöveti. Itt sem lesz jobb a döntés minősége, csak sokkal olcsóbb lesz a döntés. Tehát általában a mesterséges intelligencia kivéve egy-két helyet, vagy egy-két nagyon fél területet nem szokott olyan jó lenni, mint az ember. Mondok egy példát, amit mond ellenem ennek, nyilván most a bó játékosokból is legjobban már egy mesterséges intelligenciás történet. Tehát ő nagyon jól tud dolgozni, ez pont egy részterületen lehet sokkal pontosabb, de úgy általában igaz az, hogyha azt a technológiát fognám is kitalálnám, hogy én ezzel be fogom automatizálni mondjuk a tantéki adminisztráció minden lépését, akkor elég sokat idegeskednének a kollégák az új rendszeren, hogy esetleg amit meg tudtunk korábban csinálni, azt is meg tudta csinálni. Itt a probléma is abból van, hogy még a Google játék az egy virtuális világ, a virtuális világban annyi kívül a gyártok, amennyit akarok. Tehát annyi sok különben gózni a játékos, ahány szóval akarom. A saját gyerekemet, ha nem akarom tanítani arra, hogy hazajövőjük a kis gondolom, meg tudom tenni egy tejföld, legnagyobb ötször, és a hatodikra már valószínűleg egyedül is haza tud jönni, hát ezeknek akkor kezdnek valamit csinálni, ha már több száz milliárdra bejártak oda. Tehát tudod, hogy ezért nem a mesterséges intelligenciát küldjük el meg végre a kisboltba, mert az, hogy ő tudjon közlekedni, az nagyon nehézséges. És ezért van is egy ilyen fura optimizmusunk, hogy ez ilyen nagyon egyszerű, miközben egy ilyen nagyon minimális virtuális térben részhalmazokra vannak sikerek. És akkor itt jön egy következő történet, már a történetet az már folyton is tartalmazza, mert szavazzal is kérték tőlem, hogy folytassam ezt a történetet, és én van egy olyan kérdés, mindig lenne, hogy ha van egy hype, hanem mikor lesz vége. Ugye legyünk őszintén, hogy realisták vagyunk, most örülünk, hogy a hullámot adott fölöttünk, de vajon ez a dolog elkövetni belőle. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon összefüggésre van azzal, hogy a globális gazdaságunk szempontjából merre tud tartani a világ. Ugye általában bájti hullámén repülünk. A COVID az biztos, hogy azt megcsinálta, hogy azokat a létrejöttek cégeket, akik még a digitalizáció előtt voltak, azoknak egyébként akár olyan embereknek egy jelentős részét a digitalizációs gáton átlőtte. Nem akartak ők átmenni, de a COVID átlőtte őket. Ha valaki nem lesz digitális cég, vagy digitális ember ez alatt az elmúlt 6-8 hónap alatt, akkor ő már valószínűleg később se lehet. Tehát ennél nagyon sokat már nehéz elképzelni, amire a változás legyen. Ez egy óriási nagy löket van az egész állami szektorra, az egész digitalizáció szektorra, és ha mit tartnánk a digitalizáció után, hogy rengeteg adat kerül bele a rendszer mélyére, az adat elemző ezzel megint csak egy óriási nagy erőforráshoz tudnak jutni. Most a biztosan ígérete az, ami csodálatos dolog, egy nagy megoldás képzeljünk el, de azért én alapvetően mosolyogtam. Tehát az a benyomás, hogy keresztetek az a két tényleg mindenkitől, hogy valami csodálatos dolog épül, mert ennyi cég foglalkozik ezzel, ez valami nagyon jó dolog. A valóság az, hogy körülbelül így néz ki jelenleg a világ. Az, hogy a korábbi cégek rengeteg pénzt elköltöttek egy-egy nagyvállalat, nagyon drága szoftvereket árult, ennek nem lett annyira nagyon előnye a szoftver minőségére, hogy sokkal kevesebb pénzt költöttek el még darabjában, és még sokkal kevesebb ideig elírják őket. Ez egy olyan kiadatás, nem tudom, milyen légy a olyan kiadatás, de abban megnézzük, hogy hány sor tudok érve vele, hány ember van emberem, akkor ehhez képest egy ma vigazás technológiában is sokkal kevesebb. Tehát a tudása a rendszerek integrálásával még nagyon gyerekcipőben jár. Ha valaki egy vigazat technológiát használ, neki kutya kötelessége nézni, hogy azt a technológiát nem nagy vállalat használja még, mert az a legnagyobb vállalat, hogy ugyanezt használja, kihátálnak be, abban a pillanatban itt is váltani kell, mert elfogott a forrás. Az üzleti modell ezen a fejlesztésével tipikusan a nagy tech cégek szponzorálják a fejlesztését, mert csak eltűnnek azok a szereplők, hogy írják hozzá ezeket, és mivel tipikusan nagyon kicsi licencdíjakat fizetünk, akkor maradó licencdíjakból nem élnek meg ezek a szereplők. Az üzleti modell mögöttük egy nagyon kiéhezett dolog. És ez egy probléma, nagyon sok cég elkezdett az adatokkal foglalkozni, mindenki elhitelnek az ígéretét, és ott állt az, hogy van egy probléma, de amikor ezt implementálnak a saját világunkba, akkor gondok vannak. Na most nagyon tudom helyre jött a megoldás. Tehát ott tudunk egy nagy vállalati helyen, és most képzeljük ezt, hogy nem történt meg így, de itt a képnek az elképzelhetjük, mint egy szinoména, nem egy szinoména, egy víziónak, vagy célra tesének, hogy ott a HR csapat mondta, hogy neki van egy ötlet, ahogy hogyan kéne a problémát megoldani. A HR csapat föltalált egy új szakmát. Ők kitalálták, hogy legyen egy data scientist nevű szereplő. Ugye ez a science, az angol világban ez nem teljesen az a science, ami nálunk kutatás, ez a természet tudományok, fizika, matek, olyan technikai dolgok, tehát adatokkal tekintés kategória. És ebben a szereplőben egyetlen egy emberben belegyújtott olyan hirdeteket, hogy ő mind kulcsemberben nem fogja oldani a problémákat. Nagyon sok átra van, ahol mire kell érteni egy data science-nek, ez egy nagyon lehetszült verzió, emlékeztem, mint a LinkedIn-nek a data science, tehát a data science hirdetései kapcsán keletkezett igény, lista, ő azt mondja, hogy ehhez a hatalokhoz kell értenie valakinek, aki ehhez foglalkozik. Én ezt elmondanám, mert fontos látni, hogy nem egy hirdatlan született, mert összegyűltünk egy csomó dolgot. Kell statisztikát két tanulást ismernie, ez egy nagyon az adványához, de ilyen szempontból ez egy elég unikális, nem sok más szakmához kellett tudni, jó statisztikát igen, de a két tanulás nem. Kell tudni programozni, ismerni kell az adatszerzeteket, hát ez más helyen is előfordul. Tudni kell nagyon szép vizualizációkat csinálni, olyan eszközökkel, ami akár ilyen előre épített panelekből van, tehát tök jó áldalákat kell tudni csinálni az eredményekből. Ismerni kell azt a business területet, ahol alkalmazni fogjuk, ugye nyilván a műveletekből jövünk, a technológia irányából jövünk, ha bevetnek minket mondjuk a nehéziparban, ugye van példa, akkor mi ugye ezen a pontszámot a legszétszámban jól, én például, hogy hívják, meleg hengere olvasztásokat kellett végignézni, nem tudom, hogy tudjak alatt lenni, és nyilván a végén sem értettem munkán. Kell tudni vigazával nagy adatmennyiségekkel, elosztott adatmennyiségekkel, cloud computinggal foglalkozni, az illető olyan legyen, hogy belehessen küldeni egy célvel a meetingeket, rettenetesen jó előadó és kommunikátor legyen, és ez a hatalmat legyen egyszer. Na most ilyen ember, aki egyszerre a világ legjobb előadója, programozni tud meg, igazázni meg, értébe, ez a fizikatot, ilyen ember nincs. Tehát, hogy egy kutatás, hogy ez egy unikorn is, van egy ábrák, ahol ezek itt a belsejtőben van rajzolva egy unikorn is, tényleg én gyűjtöttem egy időben az olyan állásütetéseket, ahol tényleg nagyon tud a párosítások. Tehát Excel már is legyen, prezentáció, de Linux parka is bármikor meg tudom érni. Ezek egymásnak ellen mondó dolgok. Annyi a tudomság, hogy 19-ben egy picit ketté hasad. Most már unikorn is párral dolgozunk. A Big Data és a programnak egy része az külön vált. Excel arról van szó, hogy a storytelling, a business, meg a visualization, az egy strong-focizó, tehát kell találkoznom nem csak a kínálda lényegvel. Ez a vélkona egy sokkal inkább infrastruktúrális dolog. Például ez sokkal könnyebb kiszervezni a tengeren túlra, vagy egy másik országhoz, vagy egy másik épület, még a többében sokkal nehezebb. Ez az új, főleg az adatos infrastruktúrával dolgozó ember, a data engineer-nek hívják az új szolgáltatásban, aki még tud elemezni meg, aztán elmondja az eredményeket, azt még mindig data scientistnek hívják, hogy jó bonyolult legyen a dolog, közben a mi világban mindig minden rosszul szeretnek elemezni, mert nincsen egy bizottságon találja jól a szavakat, hanem valahogy egy kicsit a hagyomány, vagy a kezdetbeni szavak miatt ilyen néha elmondásos elnevezés van. Beszélni gyorsan három rövid következményt, ami ebből következik. Az egyik az az, hogy gondoljuk bele, hogy ha az adatokból egy előforrás, akkor ha így nézünk rá, akkor el kell kezdeni gondolkodni az előforrások történetében, mit történnek az előforrásokkal. Van olyan narratív, aki azt gondolja, hogy ez a kisfajta földbirtok. Tehát, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol a földforralás lényeg nem baj, hogy az eredetek a megművelésével, és legyen egy jogait is ilyen. Majd szerzel rá jobbágyat az embereket, akiket fel tudják dolgozni. Ilyen szempontból ma az adatok birtoklása a legerősebb mondás, és nem a feldolgozás. Nem az a kérdés, hogy van-e finomítót, már azt sem volt, ha van olajfinomítót, de van-e olajkulcsai. És ha végignézitek is, a világpolitikát nézzük ott a világban, általában az olajkulcsai környékén volt a háború, sem a finomítók környékén, hanem tudja leegyszerűsítve. A másik felfogás szerint egy újabb ilyen új világkeresésű vagyunk, hajózunk és keresünk külföldeket, egy teljesen virtuális térben. És akkor itt ezen hozzáért, és már nagyon keresen tették hozzá, például a Harvardnak vannak ilyen előadásai, ahol erről beszél, hogy egyfajta újfajta kolonizáció van. Tehát, hogyha meggondolod, hogy velük gondoltuk, hogy régen volt egy kétetek, hogy akkor Indiában a konos angolok elhozták innen, a Hollandok a hajóval a dolgot, és a felhozás Amerikában, hogy a saját országban történik, így ezekünk történelmi könyv, miért a dokonzat kimaradtunk itt Közép-Európában. És akkor úgy lehet számolom, hogy mindannyiunknak a levelezését valószínűleg egy amerikai szervezet a felhőben ott tartja a Google, és ő ad kérdéseket. És Magyarországon nem is tudja a nemzetében egyet tud mondani, de az ő bevétele, ami semmilyen tudom ennek hasonlítható, még tényleg nem kívül sem a vagy testvérrel szemben, ugyanígy a Facebook adatainkat lényegében ma kiküldjük, és aztán itt a vásároljuk. Ezt a dolgot, hogy ez a változás van, nem csak Magyarországon, de az EU-ban nem olyan régen esetleg. Magyarországon két fontos felálló dolog van, egyik az, hogy ma kiadtak egy, nem a szeptemberben jött ki egy magyar mesterséges intelligencia stratégia, aminek deklaráltan a része az, hogy elkezdünk szembesülni az adatokban ezzel a szempontból, hogy mennyire vagyunk függetlenek, mennyire a szuverenitásunk. És ennek kapcsán lesz egy adat, rendezett adatok, hogy minőség is, és mit tudom, napokban alakult meg, aminek van egy csomó célja, ami ezzel kapcsolatban, hogy legyen valami kormányzati szervezet, aki valamit csinál. Itt nem azt jelenti, hogy a Facebook programra jött a történet mozgatni, de maga az államnak a adatvagyonának kihasználása is eddig egy 1000 végtúrba zárult. Most ebből legalább néhány szavak vannak oldani. A másik ilyen dolog, hogy a Budapestnek a térképen hogy néz ki. Budapest nagyon tudom, elég jól áll. Vannak már felvállaló cégek, egyéb nagy cégek hozzák ide Magyarországra a DK-s csapatukat, most csak néhányat írtam föl, itt van a Nokia-ba, a Generality-be is vannak elég komoly, hogy Generality World Vaccine idehozta a bizatáját, azon kívül a kontinentális adatok, de elég sokan vannak, ez Data Engineer főleg, tehát nagyon fontos, hogy nem a világnak a infrastruktúrális része. Vannak adatbányáknak is versenyek, ahol eljöttünk a Magyarországon, és nem mennék bele. Rengeteg meetupunk van szakmai oldalról, Budapest, Európa egyik legjobb adatos házi konferencia készletével rendelkezik. A háttérben külön csatornákon egyeztetik el, hogy amikor nincsen vírus, hogy ne essenek ugyanarra napra ezek a szakmai. Ez azt jelenti, hogy egy hónapban, 19-ben, havonta 12 olyan alkalommal el lehetett menni, amikor esélyként nagyon erős szakmai dolgokat mesélt, nem is feltétlenül magyar emberekkel angolul ebben a világban. Ugye néhány kettét összükszövel a Fredi, ő azt mondta, hogy úgy számolja ezeket a DK-s csoportokat, hogy ide lehetett valaki, egy dolgot kér, angolul legyen, mert neki nem minden munkatársa beszél magyarul. És ez majdnem az egész DK-s témát átmenekült ez a gondolat. Budapesten jó képzőtapi konferenciáink vannak, és vannak elég jó hazai, nem tudományos, nem is üzleti, valahol a kettő között tech konferencia, ez az értem számára teljesen ismeretlen dolog, és vannak úgynevezett tech konferenciák, ahol elég neves emberek elmondják, hogy milyen gyerekek használunk. Nem tettem fel erre az ábrára, de vannak mérési adataink, hogy Budapest korban ez a területen, az a benyomás, hogy néhány évvel ezelőtt még biztos, hogy igaz volt, hogy Berlin és Tel Aviv között lényegében csak Budapest kampányban megtartották. Jó, de ez a hitvölmény világa rettenetesen beindult a többi környező országnak is a munkára. Ők még kevésbé érzik az üzletet, a technológiai tudás részét nagyon gyorsan szállítottak. És akkor az utolsó dolog, amit el szeretnénk mesélni, hogy valójában az adókhoz való viszony, az egy társadalmi kérdés is. Három stratégia van ma a világban. Az első stratégia az Amerika Bitcoin-en, ez egy abszolút vállalatok központú dolog. A vállalatoknál legyenek az adatok, a törvényi szabályozás azt mondja, hogy ez jól van, így van a piaci szabályozata. Mondok egy példát, az egyik első törvény, aztán a második csomagban volt benne pontosan, az arról szól, hogy az amerikai internet szolgáltatók a rajt átfolyó adatokat értékesíthetik. Ezt még Európában esetben képzelni, hogy a Telekom eladja a mi gyakorlatunk, hogy elfelejtettük titkosítani. Nem, ha titkosították, akkor nem. Ha nem titkosították, akkor eladták. Nem véletlen a különbség. És a nagy cégek, és ebben a gyakorlatilag világban, megint csak a fázis, amit én hobbi játékosként azt mondom, hogy vannak ötletei, hogy mire hasonlít ez, amikor nem is állandó, hanem nagy vállalatok kezében voltak nyersingok. A másik megközelítés, teljesen véletlenül egy magyar oldalon, mert nélkül nem a magyar stratégia, ez a kínai világ. Amikor azt mondjuk, hogy az adatnak a célja nem a hatékonyság, és itt az üzleti a hatékonyságot kulcsol, hanem az ellenőrzés. És itt nem feltétlenül a jogállamiság, vagy a jogállamiság ellenőrzés, hanem a kontroll miatt vannak az adataink. Ez azt jelenti, hogy vannak cégek, akik kontrollálnak az adattal, de a tipikus részét vállalni a dolog. Mindent megfigyelünk és ezzel keresünk ki, nem a hatékonyságra célunk, hanem az történjék, aminek történjen kell. Ez egy irányítási, ez egy felületi dolog. Tehát a megfigyelő kínai állat, ennek az egész példája, hatalmas technológiai munkát dolgoznak azon, hogy ez technológiai egyik dolgáljon hozzá. És a harmadik stratégia az egyén teszi a középpontba, és az EU nagyon sok évi bajozás után erre tette rá a irányvonalát, tehát hogy nem az államoknak, nem a cégeknek követni az adatot kiszolgáltatni, de nem is az államoknak. A GDPR, ami sokat tűnik, hogy micsoda sok valunk van vele, az ennek az első lépése, hogy az egyének legyen esélye nem védeni az adatait, de az EU most már a következő direktívákon dolgozik, hogy hogyan tudok én elkérni adatokat másoktól és így tovább. Tehát az egyének legyen egy kontrollja az adatokról, adatokról, és ha ő akarja az államnak, ha akarja a vállalatot, hogy így ezt átadni, de egy másik stratégiát követ. Lényegében, ha majd én 35 év múlva tartok egy előadást, és kikeresem ezt majd a YouTube-ról, akkor az lesz az izgalmas kérdés, hogy a három stratégia közül melyik mennyire lesz sikeres. Ugyan ezek ellentmondanak egymásnak. Tehát, ha az egyiket csináljuk, akkor a másik nincs. És ezért gondolom, hogy itt a magyar állam részt csináljuk, mert a magyarokban a GDPR-ban az elég erős már létezik. Tehát, hogy ő az állam az egyéb okokból teljesen kimaradt ebből a dolgonáról. Próbálunk visszakapaszkodni erre a dologra. Az egyén is még rendesen ki van maradva ebből a dologból, de hát látunk már olyan technikai forradalmat, amiből már az elejéből kimaradtunk, az a kérdés, hogy vissza tudunk erre látni. Ennyi volt az én összefoglaló előadásom. Azt hiszem, technológiáról rettenetesen keveset beszéltem, de azt hiszem, mégis olyanokat beszéltem, amitől, hogy kinyitunk egy cikket, és azt elolvassuk, amiket mondunk, akkor ezen gondolatok mentén biztos, hogy többet fogunk érteni belőle, mint maga az újságíró írta. Én azt akarom mondani, hogy mindig érdemes megnézni, hogy az új olajat, és akkor azok, hogy minden ilyen cikk, az egy optimista cikk, vagy egy értelmű, ugye van ez a mindjárt rákában a mesterséges intelligencia című történet. Nézzük meg, hogy ez az erőforrás kiforrás, nem izgalmas eltenni ebbe a dimenzióba, hogy ez egy ellenőrző hatékonyság növelő, hogy egy egyéni szabadságát növelő az a teremtésről beszélünk, hogy egyénhez tartozik az, hogy egy tudatosságot kapunk. Megint csak utolsó slide, hogy a hallgatónak tartok előadás, akkor az egyén irányi tudottam mondani azt, hogy akkor kezded el követni a saját költéseidet, kezded el logolni azt, hogy mikor mi csinál, melyik tárgyal menjük a mondatál, hogy teljesen más ügyetlen szomorú a fél év végén, hogy kiszámolod, hogy hány óra munkába kerüljek helyét, mint amikor utolsó éjtet a utolsó éjtet a minden dolgot. de hogy nem csinálni tudatosságaink. Megmondom őszintén, például az a mutatáson, akik rátett, hogy egy-két így minden nap, hogy mennyit dolgozok, azután nincsen jó. Mert nem ez a könyvképű magunkról. Tehát ez az egyéni munka is egy nagyon fontos dolog, hogy magunknak megfigyeljük, és hát nyilván egy csomó emberi kérdés is előjön, amit nem szabad letörölni egyről azzal, hogy ez egyről rossz, vagy egyről jó, hanem nekünk kellett megrágni, hogy a végén a gyerekeink, unokáinkról már ne kérdessenek azon, hogy is rámozgatva jönk a mások. Köszönöm a figyelmet! Hát ha kérdés van, akár itt a helyszínen vagy valami távoli módon, akkor szívesen fogadom, de ha valaki nagyon nem ez a fő pillanatban nézi az előadást, akkor ebben a címen utol tud engem kérni, és szívesen válaszolok neki, akár úgy később is.
Köszönjük szépen az előadást, látjuk, hogy kit előtted. Van-e valami kérdés, ami most kimondottan ehhez kapcsolódik? Nekem van rögtön egy megjegyzésem, hogy nagyon köszönjük ezt az áttekintést, mert tényleg sok olyan dolgot helyvetett, ami az emberre ülik a médiákból, és így tulajdonképpen az eligazodás az egy nagyon fontos dolog, mert aki elkeveredik, az aztán nem talál ki az erdőből. Úgy gondolom, hogy egy kis szünet után alkalmas lenne egy olyan lehetőség, megismerni a fő módszereket, amit most használtok, használ a világ, és néhány olyan gyakorlat esett tanulmány kezdetben rámutatni, hogy olyan itt volt egy adatalom, és akkor mi ebből kihoztuk el, és íme milyen hálásak érdek. Mert tele vagyunk ilyen adatokkal, akár az egészségügy, akár a díjós, bármilyen vonatkozásban, és tulajdonképpen az online világban szinte azonnali feldolgozásra van lehetőség. Az már csak erőforrás kérdés, hogy milyen gyorsan dolgozunk fel. Van egy kérdés?
Jóban is kérdés.
Igen, nekem még benne egy olyan kérdésem a feltettem, hogy láttuk ezt a GDPR-os egyéni felelősségvállalást. Hogy nézett ma ki Magyarországon? A kukik használata például minden oldalon, hogy lehet-e engedélyezni a kukik. Ha nem engedélyezed, akkor gyakorlatilag megakadályozod, de az oldalt használja. Nagyon sok oldalon nézünk. Tehát az ember önként mondták rá.
Igen.
Használod a gmailt, és ezzel az általános szerződéses feltételekben elfogadom, hogy minden adat nézetet. Tehát, hogy jobban van, és felhasználod minden adatot gyakorlatilag, amit vele ezt megosztottam. Az adat nem csak a fájl tartalma, hanem mikor, milyen témában, milyen névvel, kinek küldtem, stb. Ugye ez egy hatalmas információ, amit rendelkezésre. Én azt látom, hogy az EU létrehozta ezt a GDPR-t, ezt tudta kitermelni igazából magából, közben a világ nagy részei, egy Kínát, van saját keresőjük, van saját Facebookuk, van egy erősen korlátozott külviláglátásuk ebben kapcsolatban. Oroszoknál szintén van saját kereső, saját Facebook, nagyon népszerű most az orosz nyelv miatt is nyilván. Amerika azt mondja, hogy tudjuk, hogy áll ebben a kérdésben, meg próbálja az egész világot kiszolgálni. Az EU nem csinál, se saját kereső, se elterjedt Facebook szerű szolgáltatás nincsen. És Magyarországon ebben a hazudtinje egy kicsit vagyunk, hogy miért csináljuk. Ugye van egy-két saját levelező rendszer, de hát ezek inkább a múltból tovább.
Hát mindenki próbálkozott, de hát nem nagyon lehetett ígyesen múlt,
igen. Igen, na most ugye a kérdés, hogy a Google keresőt használom, hogy tulajdonképpen én az ingyenesség érdekében, semmi sincs ingyen, valósággal lemondok arról, hogy ezt a kontrollt gyakoroljuk. Bizonyos lehetőség van a Google-nál például, hogy általam nyilvántartott adatokat megismerheted.
Igen.
A felvételeket készülnek. De hát ezzel a tudatos embereknek is, hogy egy ezrelékkel én akkor másokat mondok. Az általános felhasználó összükség.
De nagyon fontos, hogy valószínűleg egy Magyarország vélet, ország a Google-nél nem fog tudni egy új feature. Tehát Szofi nem mondhatunk az EU-nak a érvényérvényesről képességével, de azt mondjuk, hogy őszintén egy EU-s méretű piac, itt közben azért az éve a kínálóra is van. Látod, ez a zenei kicsit jobb, hogy EU-nak vannak szabályozási lehetőségeink, amiben a digitálokat is kényszeríthet. Mondok példákat. Tehát például az, hogy én egy ilyen szolgáltatásból megismerhess, mint bizonyos struktúrálókat kikérhessek, ezt meg tudja csinálni az EU-i EU-ian legyen, akkor legyen egy másik levelő, mondjuk a EU-mail, amiben az alapok én így letöltöm, és olyan, mint hogyha ott lettem volna, ő erre most a közeljövőben elég sok pénzt el fog költeni a saját elköltési stratégiának mentén. Mert én a hírásokban már látom azt, hogy az ilyen odapénzt állt a mutassuk át az adatokat, stb. Dologba, ugye viszi, és ha majd tényleg sikerül megcsinálni, és nem tudjuk, hogy sikerül át, de hogyha lesznek olyan szereplők, akik között ilyenfajta váltás mehet, akkor ez lesz egy lehetőség, illetve hát ugye vannak ilyen direktívák, hogy bizonyos adatokat nem lehet Európán kívül tárolni, és itt annál valami történetre, hogy próbáljuk valahogy a gazdaságilag idehozni ezeket a dolgokat, gyenge próbálkozások egyenlőre, de legalább létezzen. Tehát ez egy eléggé követő megoldás, de azt hiszem, hogy ha olvasgatjuk a gyarmat birodalmaknak a vénlapjainak történetét, akkor is valaki végre sikerült megmondani, hogy akkor nem akarok közélet adózni, de végre szeretnénk technológiát ide és ide hozni. Tehát én úgy érzem, hogy hosszú távon az EU-ban próbál majd feljegyelni, és ahogyan a Facebooknak például a hátrányai, a nehézségei, most 2020-ra csomó, akár dokumentum filmek vannak erről, ez ma már teljesen máshogy néz ki. Csak 5 évvel ezelőtt megnéznénk, hogy mit gondol egy átlag gondolkodó ember a Facebookról, ma sokkal kevésbé pozitív a kép, illetve rendszeresen felugranak azt, hogy Amerikában jönnek ezt a kéne darabolni, egy elpolitikai kérdés. Ha ez egyszer megtörténik, vagy valamelyikkel megtörténik, ennek a hullámai ilyen szempontból végig.
Ez az az egy kedvező lehetőséget a jövő számára. Van egy 700 milliós piac, és tulajdonképpen van egy 20 éves lemaradás ezeken az adat tulajdoni területeken.
Így van, viszont mivel ott meg brutálisan kihasználják a dolgokat, van egy ilyen, az Amerikában van egy olyan nyomás is, hogy a konkurensen is átérte ezt a határt, én kifogom esni a rendszerből, hogy én is nem lépem át, és ők folyamatosan tolják ki a határokat, és ma már még nem annyira tisztázikkal átkítem, de szerintem egy néhány évtizedes táblából jól fogják mondani, hogy ki nem lehetnek minket, én most itt van, jelentem azon, aki a 1900-as évek elején rábújott, aki ide vittak az emberek már tulajdonulnak. Szerintem valami ilyesmi lesz majd, hogy én például a saját arcképnek föltöltöttem jó tárban, vagy gépre is nem volt berakva, nem tudom milyen mintiához az én tulajdonom. Ez valószínűleg is fogják nevetni a mi kaptékánkat majd egy későbbi világból. Ezek még sok ilyen hullámot kell érni, meg ugye ez eléggé sok, nem csak fejlesztés, nekem a technológia sok szempontból készen van, hanem az a kérdő döntés volt, hogy a szabályozó, a társadalom az nem teljesen látja át, az ingyenesség egy nagyon nagy csapdája ennek a dolognak. Nyilván sokat segített, hogy ez beinduljon, ma azt hiszem, hogy a másik irányba fognak elindulni. Sok olyan mondás van, és az utolsó mondatom, hogy ezek kezdenek olyan valami infrastruktúrára válni, mondjuk egy Facebook-szerű platform, amit ma már az elképzelési közösségnek saját magának kell létrehozni, mint ahogy mondjuk a vízhálózatok, az elektronikálózatok, egy általában országos stratégia kiintartott, hogy ez egy kritikus infrastruktúra, és azt gondolom, hogy ezek bőzői tudnak ilyen virtuális infrastruktúrás kérdésekkel.
És azt hiszem a Covid idején az a nagy szerencsénk, hogy ezek a már alapnak nevezheti infrastruktúra, akár az internet, ugye én is fejlesztésre köszönhetően is, hiszen az éles sárnagon meg lehet nyomva, egy új koncepció szerint, kényzetkel is, tervezetének is, gyakorlatilag a kommunikációs infrastruktúra a stabilan megy. Tehát azok ellenére, hogy Covid-ban üzemeltetést nem tudom. A vízvillany stabilan megy legalábbis az európai országok 95%-ban. Tehát ez nagy szerencséje ennek a helyzetnek, hogy ez mihalmi lehessen.
Így van, és mindegy, tudjuk, hogy ma már a hat és elégek az első része, nem fegyveres konfliktusokat, hanem az alapítás útjának a megvédítása. egy bandrendszer felé, hacker támadás, meg leállítják a
megyeset,
stb. Stb. Tehát a másik oldalon ennek a biztonsági része, amikor már lesz az első baj, akkor mindenki fog emlékezni, hogy mindig mondtam, hogy erre pénzt kéne
kérni.
Miközben, ha megszerzett, hogy csak magunknak a kérdés, hogy milyen, akár pénzügyi, de akár egyéb biztonsági dolgokat tettünk meg, ezeket mindig megszerveztük, hogy majd ezt megcsináljuk. Én a napokban jöttem rá, hogy a Google-nél lehet kimenteni ilyen biztonsági kódokat, hogyha a jelszóval gondolom, akkor néhány hessel támogat be lehet jutni, és javasolják, hogy nyomtassuk készletet erről a nagyon jó helyre. Én egy biztonsági kódot kinyomtattam, és nagyon jó helyen van, a nagyon jó hely, már nem tudnám bevallani senkinek, nem tudom. De valahol a lakásod egy nagyon jó helyén el van Google ez a kárnak, de fogalmam sem jól van. Amikor nagyon szükségem minden rá, akkor majd úgy fogok emlékezni, hogy ezt nincs tudtam, hogy ezt el kell tenni.
Köszönjük szépen, köszönjük a figyelmet, és várjuk a tisztelt nézőket, hallgatókat a HTL következő előadásain is. A régebbi HTL videók megtekinthetők a YouTube HTL csatornáján, HTL.info.hu 240 előadást találtak az elmúlt évekből, egy részét feliratozva és egy részét hangon magyar feliratban. Köszönjük a figyelmet!
Köszönöm szépen, hogy
megkívánok!